egy világhíres múzeum palotában dolgozik. A mai három vendégem itt a szomszédságunkban, a Gyönyörű Néprajzi Múzeumban. Hogyha valaki kívülről megnézi ezt az épületet, akkor nagyon érdekes ugye a dizájn, nagyon szép minták vannak a fém külső borításban, ilyen néprajzi minták, gyönyörű ez a tetőkert, hát olyan nagyon modernnek, de ugyanakkor a környezetben, a Városligetben illőnek érezzük ezt az épületet. És ugye azt is tudjuk, hogy a Néprajzi Múzeum története az nagyon távol kezdődött innen, vagy talán nem is annyira távol, hogyha az előző épületre gondolunk, ami valamikor ugye a Kossuth tér mellett állt, de nem volt igazából ideális egy néprajzi múzeumnak. Most jó helyen vagytok? Tehát, hogyha ti így a mindennapjaitokra gondoltok, hogy készül egy kiállítás, hogy dolgozhattok ti ebben a múzeumban, akkor jó itt lenni ebben az új épületben. Úgy is egyébként, hogy van egy nagyon nagy külső raktárotok, tehát nem csak ez a hatalmas épület, hanem egy hatalmas raktár nagyon messze innen, része ennek az egész egységnek, a Magyar Néprajzi Múzeumnak. Tőkés Réka múzeumpedagógust kérdezem először.
Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk a rádióba. Igen, én a Néprajzi Múzeumnak az ismeretközvetítési osztályán dolgozom, mint múzeumpedagógus, és igazából én már ebbe az új épületbe érkeztem, és itt kezdtem el dolgozni, de nyilván voltam a régi Kossuth téri múzeumba is, és ahogy hallottam azoktól a kollégáktól, akik ugye megcsinálták, vagy végigvitték a költözést, az átcucolást a raktárakba. Azt mondják amúgy, hogy ez így sokkal modernebb, sokkal jobban érzik magukat itt a tárgyak, és maga a kiállítás is, és az egész múzeum úgy lett kialakítva, hogy ezeknek a tárgyaknak a megfelelő bemutatását is, jól karbantartását és minden egyéb ilyen dolgát, amivel a látogatók igazán meg tudják jól nézni ezeket a tárgyakat, ez itt tökéletesen tudja reprezentálni.
Tehát akkor nem csak nagyon szép meg érdekes az épület, hanem számotokra is jól használható. Vajon amikor készül egy látványos kiállítás, ugye díj nyertes kiállításai vannak a Néprajzi Múzeumnak, akkor ez hogy kezdődik el az ötlettől, attól kezdve, hogy halásszátok elő a különböző tárgyakat a különböző raktárokból? Valaki tudja, hogy mit kell keresni, vagy nem tudom, egy nagy adatbázist végig kell böngészni, hogy vajon van egy olyan csorbabögre, amire ő gondolt, vagy nincsen. Szóval hogy kezdődik egy ilyen nagy-nagy látványos kiállítás, és mikor kezdődik ennek az előkészítése? Nem tudom, kire nézzek. Nézek akkor Laurára, Regős Denk Laura.
Hát, amit mi el tudunk erről mondani, hogy jelenleg már azt hiszem ilyen 5 évre előre kitalálják, hogy milyen kiállításokat szeretnének létrehozni. Ezeket meg is szokták vitatni egyébként a kollégákkal. Ugye nyilván van egy fő kurátora ezeknek a kiállításoknak, de vannak fórumaink, ahol megvitatjuk, illetve mi, ugye Rékával én is az ismeretközvetítési főosztályon dolgozom, és valamikor a múzeumpedagógusok is be tudnak ebbe csatlakozni. Úgyhogy, ha nem is mi az elejétől, de úgy nagyjából valahol az elejétől, de valahol a közepétől mi is be szoktunk ebbe csatlakozni.
Igen, hogy lássuk azt, hogy például milyen tereket szeretnének használni, hogy azt mi például egy csoporttal mennyire tudjuk bejárni, hogy milyen egyéb eszközöket lehet úgy beépíteni egy kiállításba, ami nem csak mondjuk a kiállított tárgyakról szól, de mondjuk ad némi esélyt arra, hogy valami aktivitás is zajlon a kiállításon belül.
Meg tulajdonképpen nem csak az, hogy aktivitás, hanem hogy a régi fajta bemutatás, hogy ki van egy tárgy mellette, ott egy jó hosszú szöveg, és akkor vagy elolvassuk, vagy nem.
Igen.
Hogy ezen túllépve ezek a érdekes, gyönyörű, régi, vagy éppen újabb tárgyak, hogy lehetnek olyanok egy kiállításból, hogy akarjuk megismerni őket, meg azt a történetet, amit közvetítenek. Tehát ez nem csak csoportos foglalkozásokról szól, hanem egyénileg is. Tehát nektek ahhoz is kell értenetek, hogy mi kell ahhoz, vagy hogy kell
hogy
ahhoz.
Hogy megszólítsa az embereket, igen. Hát annyit tudunk még igen elmondani erről a nagy állandó gyűjteményi kiállításról, hogy ugye hihetetlen nagy munka előzte meg ezt az egészet, valami 8 éven át tervezték ezt a kiállítást, és nagyon sok külföldi múzeumba is elmentek a kollégák, ilyen csoportok alakultak igazából, és mindenhol megpróbálták felvenni a kapcsolatot ugye a külföldi múzeumokkal is, ott megnézni, ott milyen szempontok szerint alakítanak ki egy kiállítást, és ugye a legjobb tudásukat hazahozták, és azt próbálták meg itt kamatoztatni, és hát igazából nagyon jól sikerült.
És ezt az épületet egyébként e köré a kiállítás köré tervezték, vagy fordítva zajlott?
Nem. Nem. Konkrétan a kiállítást egy másik építész tím tervezte, szóval volt közben egy átalakítása is a múzeumnak ehhez a kiállításhoz. Szóval ez a kettő nem volt összeegyeztetve egyébként. Ez egy két külön folyamat.
Zsoldos Annának azért is érdekes a munkája, mert a MADOK program múzeológusaként, tehát a mai idők vagy a kortárs helyzeteknek a dokumentálásán dolgozik, és ez azt is jelenti, hogy ez egyrészt a mai napjainknak a tárgyai érdeklik, másrészt az, hogy a ma emberei, például a mai alkotók hogyan viszonyulhatnak, vagy hogyan használhatják a korábbi évszázadoknak a tárgyait. Olvastam arról, hogy csináltál egy olyat, hogy képzőművészeket bevittél az egyik raktárba, azt hiszem székeket mutattál nekik?
Igen, hát igazániból a mi osztályunk, ami tényleg így a kortárs világunkkal, meg félkortárs világunkkal foglalkozik. Az egyik módszere a mi osztályunknak az, hogy felkérünk kortárs képzőművészeket, építészeket, hogy ezt a fajta ismeretközvetítést vagy értelmezési lehetőséget behozzák a múzeumba. És például igen, az a kiállítás, amin én dolgoztam, az pont arról szólt, hogy építészeket kértünk fel, hogy gondolják újra a paraszti kultúrának a hétköznapi székeit. Ezek lehettek a legegyszerűbb istállóból kikerült munkaszékek, akár díszesen faragott székek is, és akkor igen, bizony Molnár Tamás kollégámmal, aki a bútorgyűjteménynek a múzeológusa, elvittük az építészeket, az AU műhelynek a két építészét, néha csatlakoztak más építészek is, és együtt átnéztük a gyűjteményt, és abból inspirálódva az építészek terveztek új tárgyakat. És például csatlakozva Rékáékhoz, például ez a kiállítás azért is jött létre, mert a régi műtárgyakat, amik a raktárban, a gyűjteményben vannak, ezeket a legtöbbször vitrín alá kell rakni. Nagyon durva szabályok, rendszerek vonatkoznak rájuk. A látogatónak nincs esélye arra, hogy közelről megszagolva, megnyalva, megtapízva, bárhogyan így tárgyként ilyen taktilisan hozzájuk kerüljön, és az új székeket, a látogatók, amik bizonyos tulajdonságaikban, anyagaikban, vagy akár logikájukban, vagy akár gondolati szinten reflektáltak ezekre a székekre, de használhatták. Szóval, hogyha akarták, ráülhettek, hogyha máshol akartak ülni, és olvasni akartak rajtuk, akkor megfoghatták a széket, és a tér másik végébe lerakhatták. Szóval volt egy ilyen célja ennek a kiállításnak, hogy ezeket a tárgyakat közelebb hozzuk, és ez egy módszer volt erre.
A kortárs ez mit jelent? Mikortor kortárs egy tárgy?
Hát ez egy nagyon-nagyon nehéz filozófikus kérdés is egyszerre, de mi a kortárst úgy határozzuk meg, ami a mai napig körülöttünk van, az emlékezet kultúránkban, a tárgykultúránkban, a hétköznapjaink része, így számunkra kortárs tárgy, mondjuk egy pilleszék is, ami mondjuk a Kádár korszakban a 60-as évektől megjelent a lakáskultúránkban, az a mai napig itt van körülöttünk, például egy erkélyen virágot tartanak rajta, vagy zoknit raknak bele, vagy mert ugye leemelhető a teteje, vagy
ez
csokit.
Ez az a két részből összerakható műanyag szék.
Igen. Igen.
Kerek, ami sok színben készült.
Igen.
És le lehet venni azt a lapot, amin ülhetünk.
Igen, oda szoktak dugni dolgokat a gyerekek. Mert ugye az is nagyon fontos ezeknél a tárgyaknál, bármelyik tárgynál a múzeumban, hogy nem csak a tárgyat gyűjtjük azért, mert igen, ezt a pilleszéket eredetileg egy francia designer tervezte, és úgy került be a tömeggyártásba a szocialista országokban. Nálunk forgalmazták ezt, mi vettük meg a licenszét, de hogy nem az a fontos, hogy ez egy design tárgy volt, hanem az a fontos, hogy miért használták, mire használták, és nem a készítő, hanem a funkciója érdekes, meg az a fajta hétköznapi helyzet, hétköznapi ember, aki birtokába és használatába vette. Szóval mindegyik tárgynak van története, tárgytörténete, életrajza, hogyha ez egy nálunk használt fogalom antropológiában, néprajzban. Ezt úgy mondom, hogy nem vagyok néprajzos, de a múzeumban gyakran emlegetjük a tárgytörténetet, és mindegyik tárgyat próbálunk a kontextusával, a történetével, a használatával együtt kiállítani.
És akkor most ez tulajdonképpen már a magyarázata is arra, hogy hogy kerülhet egy néprajzi múzeumban egy ilyen pilleszék, mert azt hiszem, hogy azért vannak olyanok, akik ezt elképzelhetetlennek tartják. Tehát, hogy a néprajz az a szép, faragott népművészeti tárgyak, amelyek hát most már 100-200 vagy még több száz évvel ezelőtt készültek, kézi munkával, házi iparban, tehát, hogy valami régi és szép. És akkor olyan furcsa, hogy de néprajzi múzeum akkor, nem tudom, régi telefonokat is gyűjt a Kádár korszakból, meg ilyen pilleszékeket, hogy van itt egy kis nem tudom, akár esztétikai törés számomra, hogy hát ez nem is olyan szép, mint mondjuk egy szőttes. Mivel kell összegyújtani ezt?
Mi nagyon szeretjük, igen, az egészben. Ugye van a Zoom című kiállításunk, ami ennek a gyűjteményi kiállításnak igazából a kis testvéreként szoktuk emlegetni, és ebben van egy hatalmas nagy vitrin. És ebben a hatalmas nagy vitrinben úgy tűnik, hogy ilyen véletlenszerűen, ilyen robbanásként vannak beállítva tárgyak, de mindenféle tárgyak. Szóval tényleg a betlehemes, vagy a bábtáncoltató Betlehemtől elkezdve vannak gyönyörű lándzsák, és akkor ott van a Frankenstein maszk, ott van a Rubik kocka, ott vannak ezek a gyönyörű ruhák is, és akkor azzal szoktuk kezdeni, van ilyen foglalkozásunk, hogy mi itt a galop, és akkor leültetjük oda a gyerekeket, és akkor nézzük meg, hogy mi minden található egy néprajzi múzeumban. Mert nagyon sokan pontosan ezzel a sztereotípiával érkeznek ide. Ja, meg úgy is szokták emlegetni, hogy Magyar Néprajzi Múzeum, és akkor ilyenkor ezeket nagyon szépen el lehet nekik mondani, úgyhogy közben meg is mutatjuk, hogy mi minden gyűjt egy néprajzi múzeum. És akkor megnézzük, hogy vannak tárgyak, igen, Afrikából, vannak Ázsiából, vannak Amerikából, Dél-Amerikából, Észak-Amerikából, minden kontinensről, és hogy igen, vannak régi tárgyak, de vannak új tárgyak is. És akkor ahogy ezeket így a gyerekek is felfedezik, meg mi is be tudjuk nekik mutatni, így összeáll az a kép, hogy ugye nem csak egy darabjáról beszélünk ennek az egész gyűjtésnek, meg az egész emberiségnek, hanem ugye az egészéről próbáljuk megmutatni azt, hogy az emberek régen hogyan éltek, hogy miket hordtak, akár hogyan zenéltek. Lehetnek ezek a tárgyak ugye rituális tárgyak, nagyon különleges, féltett tárgyak, de lehetnek ugye nagyon hétköznapiak is. És akkor itt egy kicsit úgy átmegy a gyerekeken, ugye mi leginkább velük foglalkozunk, ez az egész gondolkodásmód, hogy itt mennyi minden látható, és igen, akár lehet, hogy a ő cipője is egyszer bekerül majd a gyűjteménybe, mert hogy egy olyan történettel fogja majd behozni az ottani, meg az akkori múzeológusnak, aki azt mondja, hogy ez kell nekünk, ez a tárgy.
Uh-huh. Érdekes kérdés számomra, hogy mondjuk egy olyan gyerek, akinek múlt a Kádár korszak, és mondjuk akár átcsodálkozhat egy ilyen pilleszékre, uh-huh. De múlt neki, lehet, hogy ugyanúgy múlt egy régi kézzel faragott háromlábú fejőszék, amit igen. Valahonnan, nem tudom, akár az őrségből, egy istálóból hoztak be. Szóval, hogy ez a két szék uh-huh. Az ő számára milyen lehet? Tehát, hogy az egyik szép, a másik csúnya, melyik szép, melyik csúnya, ismerős, nem ismerős, melyiket választaná. Szóval megfigyelitek ti ezt, hogy a régi és kevésbé régi tárgyakhoz hogyan viszonyulnak a mai gyerekek?
Igazából nincsen azzal semmi baj, hogyha nem tetszik nekik. Szóval, hogy ezt így, ez is sose probléma. Vagy hogyha idegenkednek tőle, vagy nagyon furcsának találják, sőt félelmetesnek találnak egyes dolgokat a múzeumban, ez legalább találkoznak ezekkel a dolgokkal, és látják, vagy úgy érzik, hogy mennyiféle tárgy van, és nem csak az a tárgyi világ, ami őket a hétköznapjaikba, vagy mondjuk az iskolába, vagy hogyha elmennek egy másik múzeumba, vagy ott mikkel találkoznak. Igen, ez egy kicsit másabb jellegű.
És hogy fog ennyi tárgy elférni, Anna, akár mekkora, meg akár hány raktárba? Tehát, hogyha a kortárs tárgyakat is gyűjti a Néprajzi Múzeum.
Igen, ezen.
És lehet, hogy nem csak a magyar kortárs tárgyakat, hiszen eddig is az elmúlt generációk gyűjtői mindenhonnan, Tibettől, nem tudom én, a Ausztráliáig hozták a tárgyakat, akkor hova, hogyan? Vagy lesz ennek egy kerete, vagy egy vége?
Biztos nem lesz vége. Biztos nem lesz. Ezzel folyamatosan küzdködnek szerintem a múzeológusok, és ez az épület, hogy nem tágul időben is térben. Viszont,
de ugye nem az lesz, mint otthon, hogy kidobjuk, ami a legrégebbi, vagy legkevésbé kell.
Van, amikor selejteznek tárgyakat, de az egy ilyen végső, ilyen utolsó lépés, és nagyon nem jellemző, inkább a gyűjtés, mint a szanálás, ami a múzeum sajátja, de egyébként elég szigorú szabályok és metódusa van annak, hogy mi kerülhet be a múzeumba. Van egy gyűjteménygyarapítási bizottság a múzeumnak, ami olyan 3-4 havonta, néha sűrűbben is összeül, ezek egy ilyen iszonyú maratoni ilyen megbeszélések, ahol összegyűlnek a múzeológusok, restaurátorok, bizottságot alakítva, és akinek van gyűjtési javaslata, de ez nem csak tárgy lehet, hanem irat, zene, film, stb. Bármi, ami bekerül a múzeumba, mármint a gyűjteménybe, azt a bizottság megvizsgálja. Szóval ezek ilyen félnapos események, nagyon fárasztóak, és nagyon sok szempontrendszer alapján nagyon átgondoltan szoktak általában, jó, ideális esetben nagyon-nagyon szigorúan is átgondoltan megy át egy-egy tárgy, ennek vannak kivételes eseményei is, de egyébként ennek van egy gyűjtési stratégiája a múzeumnak, és nagyon sok fajta gyűjteménye van a múzeumnak, és a tárgyak, iratok, jelenségek, filmek eszerint oszlanak el, szóval mindig a gyűjteménynek az adott múzeológusai, akik ezeket kezelik, meg a gyűjteménykezelők. Szóval amúgy a múzeum egy nagyon sajátos, összetett világ, amit még belső szemmel is néha bonyolult figyelni, hogy mikor melyik folyamatánál tart egy-egy ügy, akár egy, szóval egy kiállítás, az egy ilyen óriási munka, és rengeteg kézen, rengeteg osztályon megy át, még a legkisebb kiállítás is, nemhogy egy tárgynak a bekerülése, és hogyha még egy óriási tárgyról van szó, akkor tényleg sok kéz kell, hogy megemeljék. Szóval...
És mondjuk most ugye arról beszélünk, te a modern tárgyakkal foglalkozol, hogy mai tárgyak is bekerülhetnek, de azért azt is el tudom képzelni, hogy valaki ma kutatva, járva, nem tudom, talál egy olyat, ami olyan tárgyat bárhol a világban, ami nem mai, hanem nagyon is régi, vagy valami olyan, ami egy múltbeli élethelyzetnek a lenyomata lehet. Nehezebb egy ilyen régit behozni a múzeumba? Mert gondolom, hogy akkor meg kell nézni, hogy van-e már ilyen, vagy tényleg fontos.
Hát nagyon helyzetfüggő, meg kontextusfüggő ez, hogy mit tud bekerülni könnyebben. Nekem nincs annyi tapasztalatom, én nem... Mert gyűjtöttem tárgyat, úgymond, mert sőt, már látároztam is a héten, de a kortárs gyűjteménybe, szóval talán arról tudok inkább mesélni, hogy a kortárs gyűjtemény az egy új dolog a múzeumban eddig nem létezett, és azok a tárgyak kerülnek
be. És mióta létezik ez a kortárs?
Hát egy éve talán. Most kezd beindul.
Tényleg nagyon új.
Most rakjuk bele a tárgyakat szellemileg, és oda azok a tárgyak kerülnek, amiket ezekhez a kortárs művészeket bevonó, építészeket bevonó kiállításainkkal készítettek ezek az alkotók. Lesz benne kerámia, székek, festmények, videómunkák, szövegek, szóval ez egy nagyon tág dolog, és azt gondolom, hogy egyébként a kortárs tárgyak nehezebben mennek át a múzeumnak a szűrőjén, és csak ezt olyan megfontolásból mondom, hogy azért a néprajz, mint tudomány, azért eléggé akadémikusan kötött, és maguk a muzeológusok is szerintem sokszor ezeknek a régi gyűjteményezési rendszerek alapján, amikbe beletanultak, az alapján gyűjteményeznek, és sokszor idegenkednek a kortárs tárgyaktól. Vannak is ilyen próbálkozásaim, például Tamással, Molnár Tamással, akivel csináltuk a kiállítást, mindig mondjuk neki, hogy azért egy pár ikelszéket most már begyűjteményezhetünk. És
igen,
ezt még nem tartok itt, hogy még nagyon sok dolgom van a múltán.
Ezt akartam kérdezni,
és ez egy érdekes dolog,
hogy a régebbi időknek a tárgyai azok egy életet tükröznek, hogy akkor ott hogy éltek. Ilyen volt a szék, ilyen volt a láda, ilyen volt a ruha, ezt csinálták, ilyen munkákat végeztek ezekkel a tárgyakkal. Akkor a mai tárgyak gyűjtésénél is ez a szempont, hogy valamikor, amikor nem tudom, 100 év múlva ránéznek, akkor el tudják képzelni, hogy most mi, amikor akár itt beszélgetünk a Katolikus Rádióban, egy ilyen stúdiót is esetleg begyűjthettek, ilyen eszközök között így éltünk, és így dolgoztunk.
Persze, de akkor is fontos, hogy nem, szóval nem egy bizonyos típus gyűjtünk, hanem kontextussal gyűjtjük, szóval begyűjthetjük ezt az asztalt, amúgy elég érdekesen néz ki, meg tök izgi a formája, ilyen oktogonális, de nem a formája miatt fogjuk ezt begyűjteményezni, meg lesz számunkra érdekes, hanem amiatt, mert ezt itt a Katolikus Rádióban már mondjuk 15 éve használják, most satszoltam az idejét.
Ez egy új asztal, bocsánat.
És ilyen posztmodern a dizájnja.
Igen, és nagyon érdekes, mert hétszögű egyébként, tehát ez egy funkcionális tárgy, de az a lényeg, hogy arra gondoltok, hogy akkor például azért, mert ti hárman itt voltatok akár a Néprajzi Múzeumból, meg elmeséljük, hogy ki mindenki ült ennél az asztalnál, meg ki dolgozott itt, azért gyűjthettek például egy ilyen asztalt be.
Igen.
Jó. Köszönöm, ez egy rövid válasz volt. Rövid zenével most megszakítjuk a beszélgetést, és utána még itt találkozunk a Néprajzi Múzeum munkatársaival. A Magyar Katolikus Rádió házunk táján című műsorában folytatjuk a beszélgetést a Néprajzi Múzeum munkatársaival. Regős Denk Laura, Tőkés Réka és Zsoldos Anna ül itt a hétszögletű asztalról, amit az előbb meg is számoltam, amit még lehet, hogy be is fognak gyűjteni egyszer. Bevisznek, fölgyűjtenek, gyűjtenek a Néprajzi Múzeum tárgyai közé. Amikor egy kiállításba egy csoporttal érkeztek meg múzeum pedagógusként, akkor ugye egy teljesen más helyzet van, mint amikor valaki csak úgy egyedül megy végig látogatóként, mert az a kivételes helyzet, az a kivételes lehetőség, hogy ti egy olyan programot szerveztek, hogy valami sokkal izgalmasabb jön ki, mint hogyha valaki csak látja a tárgyakat. De gondolom teljesen más a helyzet, amikor egy nyugdíjas csoport jön be, vagy mondjuk amikor egy értelmi fogyatékos csoport, egy óvodás csoport, vagy hogy olyan család jön be egy éjszakára a múzeumban, mert ilyen is van, hogy múzeumi éjszaka, akik mondjuk hosszabb, rövidebb időt, pár órát a zárás után töltenek el egy kiállításban. Szóval hogy készül el, hogy mi történik velük?
Hát ez az Éjszakáz a Múzeumban program, ez igazából egy készülő gyerekmúzeumnak egy része, ami már nagyon korábban indult a múzeumban, és annak az egyik témája az alvás volt, és amikor beköltöztek ide az új épületbe, akkor kezdődött ennek is így a kiépítése.
Bocsánat, tehát a Néprajzi Múzeumon belül van egy gyerekmúzeum? A gyerekeket mutatja be, vagy a gyerekeknek mutatja?
A gyerekek, ne, ez az egyik rész, majd ez egy későbbi dolog, csak ez az egyik része, hogy az alvás, és hogy a gyerekek számára hogy lehet, tehát a gyerekeknek hogy lehet közelebb hozni az alvás témáját, milyen néprajzi tárgyak köthetőek az alváshoz, és így például a plüss nyúltól kezdve a kelesztő kőig találkozhatnak a gyerekek tárgyakkal. Ez egy külön térben van elrendezve számukra, és ott is történik éjszaka az alvás, mert van olyan, hogy itt aludhatnak, vagy hát ott aludhatnak a Néprajzi Múzeumban, és tulajdonképpen ez egy 3-4 órás program, ez az intenzív program része.
Hogy játék.
Játék, igen. Hogy először megismerkednek például a Zoom kiállítással, ott megnézzük ugyanúgy azt a nagy vitrint, mert hogy mégiscsak kicsit körüljárjuk a néprajznak a fogalmát.
Azért Zoom, mert ráerősítetek, uh-huh. ránéztek
különböző perspektívák, ott nagyon sokféle, tehát kicsi, nagy, pozitív, negatív, ott mindenféle ránézés van a tárgyakra, és utána pedig ebben a külön éjszakára kialakított térben folytatódik a játszás, ahol igazából egy kis múzeológusként tevékenykednek a gyerekek, és létrehoznak az alvás témakörében egy kiállítást különböző, hát feladatok útján, tehát mindenféle van hallgatás, videónézés, leltári számkeresés, van külön egy raktár, úgyhogy teljesen úgy van igazából kialakítva a tér, hogy hát egy kicsit belelássanak a múzeumi munkába. Ja, hogy
tehát
van
ez
a...
egy ilyen pályaorientációs
titkos szándék, így akár. Minél több néprajzos legyen.
Igen, és a végén, mert van olyan, hogy itt ott aludhatnak, van olyan, hogy csak rövid programként este 9-kor hazamennek, de hogyha ott is alszanak reggel 8-ig, akkor még van egy kis saját kuckó építés, amit nagyon szoktak szeretni a gyerekek, mesét mondunk, és akkor igazából ott alszanak a múzeumban.
Hú, és tényleg el is tudnak aludni ebben az izgalmas térben?
Hát, előbb-utóbb. Azért van egy idő után lámpaoltás, hogy most már halkabban, mm-hmm. és előbb-utóbb elalszanak, szerencsére.
Aha. Tehát ez a manapság azzal a gonddal is küzdködő szülők, hogy mikor, hogy ajtassuk el a gyermekünket, az ő segítésükre jön létre ez a gyerekmúzeumi program az alvásról? De hogy jött az ötlet, hogy a gyerekeknek az alvásról kell egy kiállítás, meg akkor ilyen programok?
Hát ezt
Ezt annyira a legelejétől fogva nem tudom, mert ugye én utólag csatlakoztam be ebbe a részébe is a dolognak. Szerintem egy olyan univerzális témát kerestek, amihez mindenki rá tud csatlakozni, de ilyen lehetett volna mondjuk az evés is, vagy az öltözködés, de az alvás ugye az éjszakához meg ugye nagyon jól köthető, és ugye megfigyelnek a gyerekek, illetve beszereztünk különböző alvó eszközöket is, úgymond. Tehát így a függőágytól elkezdve az asztalágy, a padágy, ami a paraszti kultúrából jön, a buszon való alvás, és ezekhez mind-mind van történetünk. Ezeket a gyerekek megismerik ebbe a speciális térbe, ami erre van kialakítva, és nyilván ők is szoktak aludni, így vagy úgy, ők is szoktak álmodni, és így a tárgyakon keresztül kicsit megismerik azt, hogy a múzeumnak ugye több témája is van, és egy ilyen témát nagyon szépen ki lehet bontani, és nagyon sokféleképpen lehet hozzá kapcsolódni.
Úgyhogy ez lehet olyan csoportos foglalkozás, hogy mondjuk egy óvoda vagy egy iskolai osztály érkezik.
Van egy korhatár, amúgy igen, mert nyilván ezt minden alkalommal, mert hogy azért eléggé figyeljük azt, hogy melyik foglalkozás milyen korosztálynak való, és itt is megvan egy tól-ig határ, hogy kiknek javasoljuk kiknek ezt a...
Ez a második évfolyamtól ötödik, még nagyon max. A hatodik, de az ötnél följebb nem szokott menni, illetve nem csak ilyen osztályokat fogadunk, tehát hogy egy összeszokott közösséget, hanem fogadunk családokat is, tehát teljesen idegen családokat, eljön anyuka, apuka, nagymama, gyerek, négy éves gyerek, ott azért nyilván más, hogyha testvért is szeretnének hozni, illetve most szeptembertől lehet olyan is, hogy csak felnőttek, úgyhogy erre is van lehetőség a, hát ilyen csapatépítő.
Aha, az biztos szerint más lesz azért, mint
persze.
Igen.
Csak hogyha esetleg.
Kapnak egy zseblámpát, és megmutatjátok nekik, hogy milyen izgalmas akár a pince. Sok pince, mert azt igen, úgy tudom, hogy nagyon sok lefelé, sok szintű ez a múzeum.
Úgy van ugye, hogy a mínusz második szinten szintre kell leérkeznie minden látogatónak, és az összes majdnem az összes kiállításunk igen ott van a föld alatt. És ennél lejjebb már talán nem megy, viszont széltébe még megy, mert ugye hatalmas nagy szervízfolyosókat kell elképzelni minden irányába az épületnek, és úgy terebélyesedik. De hogyha a Szabolcs utcai raktárunkat nézzük, az például mínusz 4 szinten van. Szóval, hogy az meg aztán tényleg nagyon a föld alatt van. Hmm. Nagyon izgalmas.
Hogyha olyan csoport érkezik, akik valamilyen sérüléssel élnek, akár, nem tudom, látássérültek, hallássérültek, vagy értelmi sérültek, akkor hogyan készültök egy ilyen programmal?
Hát... Például ugye akik gyengén látók, vagy vakok, nekik nagyon jó foglalkozás az, amikor megtapogathatják. És legtöbbször egyébként Réka szokott velük foglalkozni, hogyha egy olyan téma van, hogy a mesterségek, és akkor különböző mesterségeknek a tárgyait tudják megtapogatni, megbeszélni, akár történetet szőni hozzá, tehát igyekszünk őket minél jobban bevonni. Illetve igyekszünk olyan foglalkozásokat is létrehozni a térben, hogy az könnyen érthető legyen számukra, tehát hogyha értelmi fogyatékossággal érkeznek, hogy ne legyen számukra ijesztő a tér, mert általában még a kisebbeknek is ijesztő egy hatalmas, sötét térbe belépni, úgyhogy próbálunk minél barátságosabb környezetet teremteni számukra, illetve tényleg olyan elemeket belevinni a foglalkozásba, ami számukra könnyen megoldható, könnyen érthető, és a végén ugyanúgy boldogan távoznak.
És ezek egyediek ezek a foglalkozások? Tehát ahhoz, hogy velük igazán jó legyen egy ilyen alkalom, meg kell beszélni a, nem tudom, pedagógusukkal, szülőkkel, hogy kik jönnek, mennyi idősek, milyenek, igen, mit tudnak. Tehát előtte nektek akkor... Ezt, nagyon kell készülni,
igen,
egy ilyenre.
Igen, ezt mindig azért fokozottan szoktuk, ugye a Laura veszi fel a csoportokat, de ugye ő tudja azt, hogy ki fogja tartani a foglalkozást, és akkor mi mindig felvesszük azokkal a kapcsolatot, akik hozzák a csoportot, és azért fontos az nagyon nekünk is tudni, hogy hányan jönnek, milyen nehézségekkel küzdenek, hogy kinek milyen szorongása van, fél esetleg belépni egy
egy másik térbe van-e valamiféle fóbiája, ezen mi tudunk-e segíteni, vagy vele jön esetleg plusz kísérő, ezeket így mind-mind nagyon alaposan le kell beszélni. Vagy hogy ők mit szeretnének, éppen mivel foglalkoznak, arra mi rá tudunk egy kicsit erősíteni egy másik környezetbe, és akkor ezeket egy kicsit mindig módosítjuk. De vannak alapfoglalkozásaink, amiket meg már könnyedebben tudunk így vagy úgy egy picit formálni az ő kedvük szerint.
Hogyha egy család érkezik meg a múzeumba, és különösebben nem készültek arra, hogy mondjuk előre megbeszéljenek, kérjenek egy programot, hanem csak belépnek, akkor mi a ti tanácsotok, hogy érdemes egy néprajzi múzeumban egy családnak elkezdeni az ott létet? Mert ugye az a remény, gondolom, hogy a gyerekek jól fogják magukat érezni, különböző korú gyerekekkel érkeznek, ne unják meg, és mondjuk akarjanak máskor is visszamenni.
Erre amúgy jó példa maga a gyűjteményi kiállítás is, mert ott egy ponton már ugye minket múzeumpedagógusokat is bevontak, és lettek a kiállításba beépítve olyan elemek, amik kifejezetten a gyerekeknek vannak kitalálva. Ilyenek például a varázslencsék is, amik a kiállításba el vannak rejtve, 21 ilyen kis lencse van, amiben úgy kell elképzelni, hogy így bele kell kukucskálni, ilyen gyermekmagasságban van, és van két kicsi állatunk, a Buga és a Barka, egy kutya meg egy cica, és ők kerülnek mindig valamiféle interakcióba egy-egy tárgyal abból a térbe, amiben van ez a lencse. És akkor, hogyha belenéznek a gyerekek, akkor azt látják, hogy ez a kutyus, vagy ez a cicus, vagy éppen mind a ketten valamit mondjuk csinálnak, mondjuk utaznak egy szekéren, és a szekér meg ott van a fejük fölött, szóval, hogy így összetudják egy kicsit ezeket kapcsolni.
Azaz hiszem, hogy mindig a családoknak egy nehéz kérdés, hogy ha bemennek egy kiállításra, akkor jó esetben mindenkit érdekel, és mondjuk az apuka szívesen végigolvasná az egészet, a gyerek meg már rohan előre, mert ő most rohanni szeretne, meg csak úgy körbe pillantani, tehát hogy nehéz összeegyeztetni.
Na, ezek pont ilyen kis megállító pontok, igen, hogy a szülők is tudják élvezni a kiállításokat, illetve nem csak ezek a varázslencsék vannak, hanem vannak ilyen
szelencék,
igen, szelencéknek nem, ilyen munkacím alatt, és ezek pedig, ezek is szintén a térben vannak, észre lehet őket venni, és akkor ki lehet őket nyitni, és akkor valami itt is mindig történhet azáltal, hogy a gyerek mondjuk hozzányúl.
Tehát lehet valamit pakolni?
Kicsit olyasmik, igen, pakolósak, lapozósak, elmozdítósak, pörgetősek, szóval ilyesmi aktivitások vannak benne.
Hogyha valaki az új tárgyakkal dolgozik, az annak a régieket is kell ismerni. Tehát, hogy muzeológus Zsoldos Anna, de azért a régi tárgyakat is, meg az egész gyűjteményt át kell, hogy lásd, hogy mi van itt.
Hát, nagyon is, viszont az biztos, hogy az egészet, most már 4 éve, most lesz 4 éve, hogy a múzeumban dolgozom, de nem látom át az egészet. Óriási állománya van a múzeumnak, és örülök, hogyha egy-egy tártípusnak, vagy egy-egy témának bizonyos részeit megismerem. Hát a néprajz is egy külön, antropológia, néprajz, külön tudományok, és én más tudományból jövök, én művészettörténetet tanultam az egyetemen, és bele kellett tanulnom, sokat kellett olvasnom, fejlődnöm, tanulnom ahhoz, hogy tudjak itt dolgozni.
Viszont akkor a te kiállításaid, vagy a te munkáid, azok azt is tükrözik, hogy hogy ismered meg te a múzeumot, nem? Hogy éppen most a székekre csodálkozol rá, vagy nem tudom, melyik részét ismered éppen meg, vagy melyik kollégával tudsz úgy dolgozni, hogy meglássál, te is felfedezzél valamit ebből a hatalmas gyűjteményből.
Igen, egyébként biztosan látszik, megtükröződik, viszont az is biztos, hogy nem várják el tőlem, meg nem volt ez eddig a munkámnak a kritériuma, hogy én egy hardcore néprajzos legyek, hanem én azért egy kicsit más szemlélettel vagyok a múzeumban, mint az igazi tőzsgyökeres néprajzos antropológus múzeológusok. Nekem más is valójában a feladatom. De hát iszonyúan izgalmas, mert a néprajz egy olyan tudományág, ami elképesztően sok mindent felszabadít a többi humán tudományból, hiszen emberekkel foglalkozik nagyon sok tekintetben, szóval embereket kérdez az ő véleményüket, az ő hitrendszerüket, az ő szokásaikat, az ő mitológiájukat, meg rítusaikat. Szóval egy nagyon-nagyon emberközeli, közvetlen kapcsolatot kell kiépíteni, és ki kellett, szóval a néprajz nem egy ilyen exakt tudomány, mert egy csomó mindent onnan tudunk, például a folklort, vagy a hiedelmeket, hogy elmegy a néprajzos, és interjút készít. Átányban, a Dunántúl legészakibb kis falujában, a Marinénével.
És hogyha nem őt kérdezte volna meg, hanem a Manci nénit, akkor teljesen más gyűjtött
pontosan,
volna.
Igen. És egyébként ez egy izgalmas szempontja annak is, hogy ki kérdez, és kitől kérdez, mert bizonyos dolgokra nem fognak válaszolni egy 50 éves férfinak, és bizonyos dolgokra egy frissen végzett 20 éves lánynak se fognak válaszolni. Szóval ez iszonyúan bonyolódik pont a személyköziségitől az, hogy így hogyan tud a néprajz és a múzeum bemutatni dolgokat, de ez egy fontos szempont, hogy a múzeum az nem objektív. Szóval nem egy exakt dolog, amit ott lát az ember, és ettől még egy ilyen réteg kerül rá, és még mágikusabb lesz a helyzet, meg a helyszín maga.
És hogyha oda megyünk, akkor látogatóként is ezt nem árt, ha tudjuk, hogy akármilyen régi, akkor is ugyanígy volt ez. 100 évvel ezelőtt sem volt mindegy, hogy ki kit kérdez. Úgyhogy amit ott látunk, az egy tényleg egy egyedi pillanat, meg igen. Két egyénnek a találkozása volt. Most eddig tárgyakról, meg a múzeumról, meg hogy mit csináltok, arról beszéltünk, de például te hogy kerültél Zsoldos Anna ide a Néprajzi Múzeumban? Tehát, hogyha valaki művészettörténészként végez, akkor nem biztos, hogy a Néprajzi Múzeum jut először eszébe, mint munkahely.
Hát nekem se, egyáltalán nem. Én biztos voltam benne, hogy nem vesznek fel a Néprajzi Múzeumban, de
hogy jutott eszedbe, hogy ide? Csak megláttad az álláshirdetést?
Amúgy ez nagy dolog, hogy volt egy nyílt pályázat az állásnak. Frazon Zsófi, aki a MADOK programnak a vezetője, és ő az egyik alapítója Fejő Zoltánnal. A 2000-es években kezdődött a MADOK program a múzeumban, és én a Zsófi nevével még a művtari tanszéken találkoztam, mert volt muzeológia óránk, és a Zsófit mint konkrétan tanították a Néprajzi Múzeumot és a Zsófi munkásságát, és onnan ismertem, hogy hát ez valami elképesztően izgalmas dolog, hogy kortárs, hétköznapok kortárs, teljesen észrevehetetlen használati tárgyak bekerülhetnek egy múzeumba, mert én művtörisként arra szocializálódtam, hogy a Brajer Marcell széke kerül be az iparművészetibe, meg Rembrandtot elemzünk, és tényleg így az esélytelenek nyugalmával elküldtem az önéletrajzomat, és nem csak azt kellett kérni, hanem nagyon-nagyon izgalmas volt az, hogy ez egy olyan álláshirdetés volt, amire eszét kellett írni, és korábbi referenciákat is be kellett küldeni, mint egy kb. Egy ilyen művészeti egyetemi felvételire. Jó, azért nem annyira, nem kellett előkészítőre járnom meg ilyenek, csak azt akartam ezzel kifejezni, hogy nekem nagyon szimpatikus volt a maga a metódus, és akkor volt egy előválogatása az eszék, meg referencia, meg CV alapján, és utána hívtak be interjúra, ahol emlékszem, hogy a leendő munkatársaim már bent ültek, és nagyon izgalmas volt, mert azt kérdezték tőlem, hogy mit gondolok az épületről, és akkor már épp befejezték, már nagyon is látszódott a ligetnek a kapujában az épület, és nagyon-nagyon örültem, hogy ezt megkérdezték tőlem, mert engem kifejezetten az építészet érdekel, és volt egy nagyon, hát volt egy véleményem az épületről, és gondoltam, hogy hát lehet, hogy nem vesznek fel, de aztán felvettek. És azóta is így elég jó itt lenni.
Jó itt dolgozni. Viszont néprajzosnak, meg múzeumpedagógusnak adódik, hogy ilyen helyen dolgozhat. Tehát nem tudom, hogy Réka meg Laura karrierterveiben szerepelt a Néprajzi Múzeum.
Hát igazából így specifikusan, hogy Néprajzi Múzeum nem, de én nekem volt egy elképzelésem, hogy én nagyon szeretnék múzeumban dolgozni. Én a Képzőművészeti Egyetemen végeztem festő és pedagógia szakon, és a Ludwig Múzeumban volt egy hosszabb gyakorlati időm, amikor is eleve találkoztam azzal, hogy mi az, hogy múzeumpedagógia, és ez nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy egy ilyen különleges térbe fogad az ember csoportokat, hogy egészen más szempontokkal és szempontokról tud beszélni mondjuk a művészetről az esetben, ez esetben pedig ugye itt is szintén lehet a művészetről is beszélni, meg a tárgyakról is. Szóval ez a pedagógiai vonal, ez úgy érződött bennem, vagy hogy ezt is szívesen csinálom, és nekem pedig az egyik barátnőm ajánlotta, amikor meglátta ezt az álláshirdetést, hogy akkor jelentkezzek rá, és beadtam, és akkor sikerült.
Laura?
Hát én hivatalosan történész végzettséggel rendelkezem, és így korábbi tapasztalatok, és hát eleve azért is mentem így egyetemre, mert múzeumban szerettem volna dolgozni, és aztán pedig korábbi tapasztalatok alapján nagyon érdekelt a pedagógia, és én se kifejezetten Néprajzi Múzeumban gondolkodtam első körben, de úgy adódott az élet, hogy keresnem kellett egy munkát, és szerencsére itt a főnököm meglátta bennem a valamit, és beleillek a csapatba, és akkor így dolgozom már lassan 2 éve Rékáékkal.
Most úgy kérdeztem ugye a hármatok sorsát azért is, hogyha mondjuk a hallgatóink azon gondolkodnak, hogy lehet egy ilyen nagy presztízsű múzeumba bekerülni, akkor hallják ezeket a történeteket, de tényleg azért érzitek, hogy nem mindegy, hogy ti itt Budapesten ebben a múzeumban dolgoztok, valószínűleg mások a lehetőségeitek
van,
is, mint hogyha mondjuk
van,
egy
igen.
Vidéki kisebb gyűjteményben
ez
lennétek.
Igen, igen. Hát azért érezzük persze, meg ugye mi is tartjuk a kapcsolatot ugye más kollégákkal is, tudjuk az ő nehézségeiket, nyilván azért itt is vannak nehézségek, de azért mi nagyon jól el vagyunk látva, úgymond mindenféle forrásokkal, hogy tudjuk fejleszteni a saját munkánkat a múzeumon belül. Ez így van.
Mennyire sziget ez a hatalmas múzeum itt a Városligetben, vagy mennyire van kapcsolatban akár a többi múzeummal, vagy a tudományos világgal?
Szigetnek sziget, de nem szellemi értelemben sziget a múzeum. Olyan sziget, hogy egy nagyon sajátos világ, uh-huh. nagyon sajátos rendje van, de ez minden múzeumra igaz egyébként, csak talán nálunk látványosabb, meg talán szétszálazottabb, mert óriási, tényleg rengeteg munkatársunk van, rengeteg. Meg hát maga az épület
ismertek
is óriási.
Mindenkit?
Nagyjából igen. De kell hozzá idő, hogy az ember ugye meg tudjon ismerni ennyi embert. Igen.
Hányan hát lehettek?
250-en.
Aha. Igen.
De egyébként tényleg szellemileg azt gondolom, hogy minden, egyébként személyközi kapcsolatok is vannak, mert amennyire nagy a múzeum, a néprajzi szakma, meg az antropológia, meg az ide tartozó társtudományok, történelem, művtöri, képzőművészet.
Igen.
Szóval ezek a humántudományok nagyon szűk szakmák, kicsik, és szerintem igyekszik, és illetve a múzeum, amikor kiállításokat, vagy akár programokat tervez, nagyon interdisziplinárisan áll hozzá, és más múzeumokkal is kollaborál folyamatosan, nem csak mondjuk az utazó kiállításaival, uh-huh. hanem együtt is csinálnak kiállításokat, mondjuk az Iparművészeti Múzeumnak a munkatársaival, okay. vagy a székes kiállítás miatt dolgoztam együtt több vidéki múzeumban munkatársakkal, és nagyon jó élmény volt, és nagyon izgalmas helyekre jutott el ez a kiállítás pont emiatt, és kutatásokban mindig bevonnak a skanzentől elkezdve. Uh-huh. Szóval, hogyha van egy disziplina, van egy téma, ahhoz bevonnak mindig szakértőket.
Igen.
Három fiatal munkatársa a Néprajzi Múzeumnak van itt velünk, úgyhogy meg kell, hogy kérdezzem, hogy milyen karriertervetek van. Ugye itt most a csúcson vagytok, tehát hogy a Néprajzi Múzeumból jobb helyre elmenni nem nagyon lehet, vagy van olyan álmotok, hogy hogyan tovább, vagy mondjuk a múzeumon belül hogyan tovább?
Hát ugye a jövőt egyikünk se látja, én úgy gondolom. Én mindig próbálok azért a jelenre fókuszálni, és én jelen helyzetben amúgy nagyon jól érzem itt magam. Úgy érzem, hogy még mindig lehet hova fejlődni ebbe a közegbe, és hát én a jövőt még így nem látom, de hosszú távon nyilván hosszú
mondjuk
távon.
Az is hozzátartozik, hogy két kisgyermeked van, ahogy ezt megtudtam, hogy ők most éppen Néprajzi Múzeumban, igen. Múzeumpedagógus kollégáid felügyel alatt várják, igen. Hogy kész legyél itt a stúdióban. Szóval nyilván ez is meghatározza.
Ez abszolút meghatározó.
Szeretsz egy ilyen stabil így van, munkahelyen
így van. Ez
lenni.
Így van. Igen.
Hát... én is azt tudom mondani, hogy még így két év után is minden nap találkozom új helyzetekkel, meg új problémákkal, amiket mindig másképp kell egy kicsit megoldani, és hogy még így látva magunk előtt, hogy még mennyi időszaki kiállítás, még mennyi akár a mi kis, a múzeum pedagógiának a saját kis dolgai lesznek előttünk, én is csak azt tudom mondani, hogy egyelőre én hosszú távon látom magamat, itt a Néprajzi Múzeumban.
Főleg így, hogyha 5 évre előre terveztek kiállítást, akkor igen. A fejetekben mindig így tolódik
így van,
előre
az idővonal.
Ez az idővonal.
Igen, szokták mondani, ezt megtanultam a múzeumban, hogy a múzeum egy lassú műfaj, és tényleg másképp tellik a múzeumban igen. Az idő. Egyébként szerintem az is egy fontos dolog ebben a kérdésedben, hogy kulturális szférában dolgozni, mint szabadúszó, mint állandó alkalmazottként elképesztően nehéz, mert kevés hely van.
Igen.
Szóval végzünk az ELTE-n, uh-huh. Egy bölcsész szakon, hova menjünk, mit csináljunk? Végzünk festőként a képzőművészetén.
Hány százan egy évfolyamban?
Hát igen.
Hát pontosan, és ki fogja felvenni ezt az emberállományt, és ezek a helyek nagyon limitáltak, nagyon szűkek, kihalásos alapúak sokszor, szóval tényleg szűk keresztmetszet az, hogy mi hol tudunk elhelyezkedni, és szerintem nagyon szerencsés uh-huh. Együttállás az, hogy mi a múzeumban vagyunk, mert egy jó körülményű múzeum ez, kiemelt múzeum, van lehetőségünk dolgokat csinálni, mert általában az van, hogy így ingyen munkával, túlórával, szabadidőben lehet a kulturális szférában a átlagfizetés alatt elélni.
Akkor most jó, hogy itt ebben a gyönyörű múzeumban dolgozhattok, a szomszédságunkban, a Néprajzi Múzeumban. Köszönöm szépen Denk Laurának, Tőkés Rékának és Zsoldos Annának, hogy velünk volt ma a Magyar Katolikus Rádió Házunk táján című műsorában, amelyet ma Mári Szabó Eszter, Urbán Péter és Szabó Csilla készített. Köszönöm, hogy itt
köszönjük.
Volt.
Köszönjük. Köszönjük.